Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, a belvárosi református templomból. Igét hirdet Bodáné Falucskai Ilona a lelkipásztor.
Mi drága, a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében. Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy örök és igaz Istentől. Ámen. Sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt a Miskolc belvárosi Kossuth utcai Református Egyházközség templomába, és szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit is. Énekeljünk dicséretet, magasztalva a mi élő Istenünket, a 488. dicséretünket énekeljük. A 488. dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Helyeinket elfoglalva, folytassuk tovább dicséret mondásunkat, a 489. dicséretünket énekeljük. A 489. dicséretünket énekeljük végig mind a négy versével. A 489. dicséretünknek az első verse így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint a szól hozzánk Jakab levelének első részéből, annak is az első 18 verséből. Istenünknek igéjét helyünket elfoglalva, lelki figyelemmel hallgassuk. Istenünknek igéje szól hozzánk Jakab levelének első részének első 18 verséből a következőképpen. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. Üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit se kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága, mert felkel a nap nagy hőséggel és elszárítja a füvet, a virága lehullik és szépsége elvész, így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, minnyájunknak lelki hitbeli épülésére. Gyertek hát, kedves szeretett testvéreim, alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, és szeretnénk téged magasztalni, édesatyánk, ahogy énekeltük is, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Ó, Urunk, oly sok mindenért kell, hogy hálát adjunk megtartott, megváltott életeinkért, azért, hogy még ma is szólhat a te igéd, mert még tart a kegyelmi idő. Dicsőítünk téged azért, hogy amikor imádság által kértük a te segítségedet, jelenlétedet ezen a héten is, Urunk, te meghallgattad könyörgéseinket, fogtad a kezünket és mutattad az utat, nap mint nap igéd világossága által. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten is te voltál az, aki ott álltál velünk a ravatal mellett. Köszönjük, Urunk, hogy te voltál az, aki jöttél velünk, hogy a betegekhez eljuthasson az örömhír, hogy van gyógyulás. Köszönjük, édesatyánk, hogy az erőtlenekbe erőt tudtál önteni. S Urunk, most is várjuk a te jelenlétedet, élő, megelevenítő, új szívet és új életet teremtő igédet. Engedd meg, Urunk, hogy ez a templom lelki átszálló helyé válhasson most, minnyájunk számára. itt a templomban épp úgy, mint a rádió mellett. Engedd meg, Urunk, hogy igét kimunkálja bennünk a hitet, az álhatatosságot, a szeretetet, az irgalmat, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem befogadói és cselekvői is lehessünk. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért légy itt közöttünk, áld és szenteld meg igédet, és tedd készé szívünket a te élő igéd befogadására. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Most pedig valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Isten igéjének hirdetésére készítsük szívünket a 153. dicséretünk éneklésével, mely énekvers éneklése alatt megkezdhetik a gyermekek az átvonulást a Nyilas Misi házba a gyermekisten tisztelet alkalmára. A 153. dicséretünk így kezdődik: ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amit az szól hozzánk Jakab levelének első részének 12. verséből, majd a római levél 8. részének, 28. részének A részéből a következőképpen. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Kedves szeretett testvérek, mindig ünnep, amikor Isten igéjét hallgathatjuk, amikor találkozunk a mi élő, megváltó, megszentelő Istenünkkel. Életünknek kiemelt órái, percei ezek, amelyben most is vagyunk. Spurgeon annak idején, amikor Isten népének az élő Istennel való találkozását vizsgálta, egy kérdést tett fel. Mi a különbség Isten népe és a világ fiai között? Kell, hogy legyen különbség, mert nagy baj az, ha nincsen. Mi az tehát, kedves testvérek, ami minket keresztjén embereket megkülönböztet a világ fiaitól? Miben tapintható, miben érzékelhető az, hogy nekünk élő Istenünk van? Zinzendorf Miklós tette erre egy kísérletet, amikor megfogalmazza, a kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Kegyesek a pogányok is lehetnek, a boldogság azonban a kegyelem ajándéka, részvétel az Isten örömében. Hát mit is keresnénk egyebet a látható világban napról napra, hanem a boldogságot. E világon minden ember boldog szeretne lenni. És ma reggel is, amikor kinyitottuk a szemünket, és elindult ez a szép nap a számunkra, mi is azt keressük minden egyes másodpercében, tudatosan és nem is annyira tudatosan sokszor, hogy hogyan lehetnék boldog. De kedves testvérek, van egyfajta látható boldogság, azt is mondhatnám, hogy látszat boldogság, amit ez a világ kínál, sőt fel kínál a számunkra, és van a valódi boldogság, amely Istenben található meg. A boldog mondások mindegyikében találunk egyfajta olyan kérdést, amely mindnyájunkat foglalkoztat. Jézus által meghirdetett 8 boldogság a hegyi beszédben is tartalmazza ezeket a látszólagos önellentmondásokat, hogy boldogok azok, akik sírnak. Hogy lehet boldog az, aki sír, akinek könnyei vannak? Hogyan lehet boldog, akit üldöznek? Hogyan lehet boldog, kedves testvérek? Jakab, amikor a szétszóratatásban lévő 12 nemzetségnek, törzsnek írja a levelét, megkísérli, hogy felfedje a keresztjének előtt, ki és mi a boldogságnak a forrása. És kedves testvérek, ma október 20-án, amikor készítjük szívünket az ünnep óráira is, szükséges, hogy egyéni, családi, nemzeti életünkbe megértsük és megfontoljuk, mi is valójában a boldogság, és mit jelent boldognak lenni. Kempis Tamás azt mondja, mély boldog és okos, aki életében olyan igyekszik lenni, ami ennek halála óráján találtatni kíván. Pascal pedig még közelebb megy, és azt mondja, a boldogság sem rajtunk kívül, sem bennünk nincsen. A boldogság Istenben van. Ezért Jakab a következőt hirdeti meg az ő levelében. Boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Tehát a boldogság és az Istennel való közösség egymásból fakad. Hadd kérdezzem meg most, drága testvérem, itt a templomban és a rádió mellett. Boldog vagy? Van-e olyan boldogságod, amely minden körülmények között a boldogság állapota? Vagy bárki elveheti, meglophatja a lelkedet? Elveheti tőled azt a pillanatnyi örömöt, amelyet boldogságnak hiszel? De hogyan lehetünk mi boldogok? Jakab levele egy csodálatos levél, kedves testvérek, Gyermekkoromtól fogva nagyon szeretem, ízlelgetem, olvasom, erőt merítek belőle, hiszen amikor megtekintjük Jakab levelének a keletkezését, akkor azt látjuk, hogy már 50 előtt elkészült Jakab levele, vagyis még sem az evangéliumok nem voltak meg, sem pedig a páli levelek, de Jakab levelét már kézbe vehették, olvashatták a keresztény testvérek. Arról is tudunk, amikor arról van szó, hogy Jakab leveléről beszélünk, hogy az új szövetség 5 Jakabot ismer, az egyik Zebedeus fia János testvére, akit 44-ben Heródes megöletett, aztán hallunk az Alfeus fiáról, aki Jézus unokatestvére, aztán az Úr testvére, Mária és József fia, majd a kis Jakab és Jakab a Taddeus Júdásnak az apja. Hogyan is nevezi meg magát Jakab, az Úr szolgája? De jó, kedves testvérek, hogy van az Úrnak szolgája, vannak, akik szolgálják őt. És amikor Jakab a levelét elkezdi, akkor szintén a boldog mondásokra jellemző, különös bevezetéssel kezdi. Azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Kísértés és próbatétel, vagyis szenvedés, megmérettetés, megpróbáltatás, amikor megvizsgáltatunk, hogy mi van a mi szívünkbe. Kedves testvérek, a ma embere legszívesebben kilép azokból a körülményekből, helyzetekből, amelyek számára kényelmetlenek, elviselhetetlenek. Ha fáj valami, egyből nyúlunk a gyógyszerért, hogy csillapítsuk a fájdalmat. Rendkívül alacsony lett a fájdalom tűrő küszöbünk. Kilépni, elhagyni, s nem benne maradni a kísértésben, a próbatételben, a megmérettetésben. Jakab pedig arra buzdítja a keresztény testvéreket, akik a szétszórattatásban, diaszpórában éltek, hogy ti maradjatok meg a hitben, Jézus Krisztusban. Sőt, amikor különböző kísértésekbe estek, és különféle próbatételekbe van részetek, akkor ne fájdalom töltse el a szíveteket, hanem örvendezzetek. Teljes örömnek tartsátok, hogy ebben részetek van, mert a keresztény élet próbatétel. Isten edzése a te számodra. Hát kedves testvérek, különösképpen Szíria területén voltak ezek a diaszpóra keresztény testvéreink, zsidóból lett keresztjének, akiknek nagyon sokat kellett szenvedni a környezettől, hiszen ezek a keresztény testvéreink főként szegény sorsúak voltak, és Szíria gazdag pogány lakossága között éltek. Szegényekként a gazdagok között, Krisztus hívőként a pogányok világába, tengerébe, és azt mondja Jakab, hogy ne adjátok fel a ti hiteteket, mert nektek csodálatos gazdagságotok van, a ti kincsetek Jézus Krisztus, és az az örök élet, amelyet elkészített Isten az őt szeretőknek. Ezért arról beszél Jakab, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Mit is jelent ez a bölcsesség, ez a szofia? Kedves testvérek, olyan vezetés, ami az Istentől való. Olyan bölcsesség, amely olyan hitbeli megtapasztalás, amely által Pál is megfogalmazza, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Akinek még nincs ilyen megtapasztalása, nincs még az életében Istennek ez a vezetése jelen, az kérje az élő Istentől. És ez az eredeti szövegben nem csak azt jelenti, hogy kérje, hanem ennél sokkal erőteljesebb, kérje, követelje, mert amikor próbatételben vagy, drága testvérem, hitáltal, imádság által veheted át Istennek azokat a kegyelmi ajándékait, erőit, amelyek által meg tudsz állni a próbatételben. Kísértés és próbatétel. A kísértés ellenünk van, a próbatétel értünk van. Nap mint nap átmegyünk ezen, kedves testvérek. De mit is jelent kísértésben lenni? Mit is jelent ezen keresztül menni? A kísértés célja, hogy elbukjunk, hogy a bűn csapdájába essünk, abba megmaradjunk, tetézzük még vétkeinket, majd rontsuk meg, vigyük bűnbe másokat is, veszítsük el a bizodalmunkat a jó, az igaz iránt, veszítsük el a reményünket, a hitünket Isten gondviselő jóságába és az örök életbe. Essünk kétségbe, végül pedig megátalkodva mindezekbe vesszünk is el. Ez a kísértés. Nem véletlenül helyezi az Úr a lelkünkre az imádságba, bocsásd meg a mi vétkeinket, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Uram, ne hozz engem olyan állapotba, ne engedd meg, hogy olyan élethelyzetbe, olyan létkörülménybe kerülhessek, ahol elbukhatom. Irgalmazz nekem, könyörülj meg rajtam. A próbatétel viszont itten Istennek az edző programa az ő követői számára. Kedves testvérek, egy öttusázó mondta, annak idején ő csupán 55 kilót nyomott a mérlegelésnél, s elképzelni sem tudták róla, hogy az 5000 métert olyan távol meg tudja futni, amilyenen ezt teljesíteni kellett, és hogy olimpikon váljék majd belőle. És az edzője a következő képen kezdte el az ő testi edzését. Először nem 5000 métert, hanem sokkal többet futtatott vele. Terhet helyezett az életére, a testére. Teljesíts többet. Aztán nem síkterepen kellett futnia, hanem emelkedőn. Aztán egyenetlen terepen. A végén ólomsúlyokat helyeztek rá, hogy azzal a súllyal is képes legyen a távot teljesíteni. És amikor az 5000 méternek a startvonalához odaállt, ólomsúlyok nélkül, azt mondta, hogy öröm volt megfutni a távot, mert megedződtem. Kedves testvérem, téged is edz az Isten, azért próbál meg. De ne szomorodjál meg mindezek között, mert Isten meg akar erősíteni. Erősíteni akar hitáltal. Azt szeretné, hogyha imádságba megbátorodnál, és kérnéd Isten kegyelmi ajándékait az életedbe, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Kérjük ezt, drága szeretett testvéreim! Kérjük-e, sőt, szeretettel követeljük-e minden nap Istentől? Uram, látod a próbámat? Kérlek, add az álhatatosság kegyelmi ajándékát, hogy mindvégig meg tudjak maradni a hitbe. Munkáld ki bennem, hogy ne legyek két lelkű, két szívű ember, aki kételkedve követ, hol hisz, hol pedig nem. Jakab fel is teszi ezt a fontos kérdést, s ennek a lehetőségét, hogy az az ember, aki kétlelkű és ide-oda hajtja a tengernek szele és áramlata, az ilyen kétlelkű ember semmit nem kap az Úrtól. Nem azért, kedves testvérek, mert Isten kegyetlen, Isten szigorú, hanem azért, mert nincs meg benne az elköteleződés. Még nem döntött, hogy veled, Uram, még nem hozta meg az életébe a végső döntést, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Ha valaki meghozza ezt az élet döntést, akkor a kősziklára állva lesz elég szilárdság a lelkében, a hitébe Krisztustól, hogy meg tudjon állni mindvégig. Kedves testvérek, az Ószövetségben láthatjuk a kísértő munkáját, és Isten munkáját Káin életébe. Bemutatja az áldozatát, majd bemutatja Ábel is. És kedves testvérek, Isten Ábel áldozatát fogadta el, mert ő hitből, szeretetből mutatta be, és ajánlotta fel égő áldozatát az Istennek. Káin a fölöslegéből, muszájból adta, hogy ki legyen pipálva ez is az életében, s a füst nem szállt fel, lent maradt, és haragra gerjedt Isten ellen, s haragra gerjedt Ábel ellen. Nem volt önismerete, nem volt benne alázat. Hitt is Istenbe, meg nem is. Tartozott is hozzá, meg nem is. De Isten tekintetével követi az élet útját. Tudja, hogy mi zajlik le benne, hogy mi van az elméjében és a szívében, s megszólítja, járj egyenesen felemelt fővel, mert ha jó dolgokat teszel és gondolsz az életedben, felemelt fővel járhatsz. De a bűnnek vágyódása van rád, ott áll életed ajtajába, vágyakozik azután, hogy elejtsen téged, de te uralkodjál rajta. Ezután azt olvassuk, kedves testvérek, hogy Káin kiment a mezőre Ábellel együtt, majd rátámadt testvérére, és megölte. A kísértés el akar szakítani Istentől. A kísértés arra akar rávenni, hogy hátat fordítsak Istennek. Próbatétel azt akarja, hogy imádkozzak, Istenhez közeledjek, Isten kegyelmi ajándékaiban bővelkedjem, és együtt tudjam hordozni Krisztus szerető erejével a keresztemet. Kedves testvérek, az Új Szövetségben ott áll előttünk Péter apostol élete. Az Úr Jézus figyelmezteti, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon benneteket, de én imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a te hited. Azért majd, ha megtérsz, erősítsd a te atyád fiait. S elmondja az Úr Jézus, hogy míg a kakas megszólal, háromszor fogod megtagadni, hogy ismersz engem, hogy hozzám tartozol. Péter fogadkozik, nem történhet ez meg te veled, Uram, hogy te szenvedjél, meghalljál. És kedves testvérek, nagy csütörtök este, hiába figyelmezteti Jézus az ő tanítványát, bizony háromszor mondja ki, mire megszólal a kakas. Nem ismerem ezt az embert, semmi közöm nincsen hozzá. És mindezeket megelőzve van még Péter életében, a Cézárea Filippi felé vezető úton megtett hitvallása után is egy jézusi útmutatás számára, amikor Jézus szenvedéseit jelenti, és ismételten azt akarja kifejezésre juttatni, hogy Uram Jézus, ez nem történhetik meg te veled. És Jézus a következőket mondja, távozz tőlem, sátán, mert megbotránkoztatsz engem. Néhány órával előtte mondta ki Péter, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. S ennyi idő, egy pillanat is elég arra, kedves testvérek, hogy a gonosz ötleteket adjon, hangoljon, instruáljon, feladattal lásson el bennünket. Egy arab tave hajcsárnak a példája, az, ami számunkra elénk tárja, hogy mit is jelent a kísértés az ember életében. A teve hajcsárt az éjszaka, ami nagyon hideg volt, kint érte a pusztába, sátrat emelt, a tevéi természetesen kint hagyta. S arra eszmél az éjszaka kellős közepén, hogy a teve a fejét a sátorlap alá tolta, bedugta, s elkezd közeledni a sátorba a teve hajcsár felé. A teve hajcsár nem szól semmit, mert úgy gondolja, szegény jószág fázik, hát hogy tegye a dolgát. De ahogyan telnek az órák, arra eszmél az éjszaka kellős közepén, hogy a tevének már nem csak a feje, hanem a nyaka is bent van, és azt mondja, lustán összeszedem magam, hogy rákiáltsak, de a teve megelőzi. Ígérem, nem megyek beljebb, de enged, hogy melegedjek, hogy itt legyek. És aztán telik múlik az éjszaka, és néhány óra leforgása alatt arra eszmél, hogy a teve már szinte majdnem bent van a sátorba, már a szőrös nyaka és a púpjai is bent vannak, és akkor utasítani kezdi, nem erről volt szó. Azt beszéltük meg, hogy nem fogsz beljebb jönni, de a teve azt mondta, igen ám, de ha ketten vagyunk bent, nézd csak, sokkal melegebb van. És a teve hajcsár beletörődött a helyzetbe. És aztán hajnalba jött el a végzetes óra, amikor a teve teljes súlyával ráfeküdt a teve hajcsára. És amikor az megszólalt, csak annyit mondott a teve, hát ha kevés a hely, kívül tágasabb. Hagyd el a sátrat. Hogy működik a kísértés? Először, kedves testvérek, a bűn, a gonoszság egy gondolatban a sátorlapunk alatt megjelenik. Megjelenik egy gondolat, egy vágy, egy kívánság, egy indulat formájában. Aztán a következő lépés az, amikor már a képzeletünket is eluralja, és elkezdjük kiszínezni azt, hogyha megtennénk, hogyan tennénk meg. A következő lépés az az, mert van következő lépés, ha mindezt eltűrjük az életünkbe, hogy már ösztönöz a cselekedetre, hogy tedd meg. És a negyedik pontja, amikor a bűn teljesen elural bennünket, és már nem tudjuk nem megtenni. Az, hogy a madár elszálljon a fejünk fölött, nem akadályozhatjuk meg. De hogy a madár fészket rakjon a fejünkön, azt igen. Ha az első gondolatnál, kedves testvérem, nem csíped nyakon, és nem távolítod el az életedből a kísértést, egyre beljebb fog araszolni az életedbe, mert ha megtűrik, egyre nagyobb teret akar magának, s végén eluralja az embert. Kedves testvérek, ez a kísértés, és minden nap ér bennünket kísértés, indulatok, vágyak, tervek, gondolatok. Hogyan lehet megmaradni mindezek között, úgy, hogy Isten tudja kimunkálni bennünk a tisztánlátást és a bölcsességet. Kedves testvérek, Isten megpróbál, hogy erőssé tegyen, hogy a sátánnak nemet tudjunk mondani, hogy a rosszat néven tudjuk nevezni, és el tudjuk azt távolítani az életünkből, a családjainkból, a társadalmainkból. Mennyire kell, mennyire szükségünk van arra a bölcsességre, amit Isten munkál ki az életünkbe, hogy bizonyosan tudatába legyünk annak, hogy mindazok, amiken keresztül kell, hogy menjünk, azokban Isten mindent a javunkra tud fordítani. Mert az eredeti szöveg értelme szerint azoknak, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak Isten mindent a javukra fog fordítani. Isten nem tűri meg a gonoszt, hanem a javunkra fordítja még azt is. Kedves testvérem, hiszed-e ezt? Számomra nagy életpélda Dánieléknek az esete, amikor nem borulnak le a nagy király szobra előtt, megfenyegetik őket az égő tüzes kemencével, ha nem borultok le előtte, akkor meg fogtok halni. És azt mondja Dániel és a többi férfiú, hogy nekünk van Istenünk, aki előtt mi leboruljunk, és van Istenünk, aki megszabadítson bennünket, de ha nem tenné is, akkor is ő az Isten. Hiszed ezt, drága testvérem? Turmezei Erzsébet versével együtt meggyőződtél-e már róla, Tiéd-e már ez a bölcsesség, hogy Isten nem ejt hibát? Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ád, egyben békülhetnek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. És a lelkem megoldatlan kérdések betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek között is ő nem ejt hibát, sohasem. Ha tervei igen magasak, s irgalmak útja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vak sötét, könnyes éjjen át. Egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. De nagy próbatételekbe kell, hogy legyünk ravatalok mellett, bomló kapcsolatokban, betegségekben, élet-halálnak a mesgyéjén járva. A körülmények határozzák-e meg a hitedet, vagy a Krisztusból fakadó hited a körülményeket? Szeretett testvérei, mondja Jakab ma nekünk is, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab levele végig erről fog szólni. Állj meg a hitben, és vállald, ha szegény vagy, mert Krisztus meggazdagít, mert a világnak minden dicsősége, mint a mezővirága, elszárad. Mit van, amit ne kaptál volna? A szegény sorsú dicsekedjen méltóságával, amit Krisztustól kapott, a gazdag pedig döbbenjen rá arra, hogy az igazi gazdagság Istenben van, mert ő a boldogság el nem múló forrása. Ezért Jakab buzdítani fogja a gyülekezeteket, a keresztény testvéreket, ne látszatra törekedjetek, ne csak hallgatói legyetek az Isten ígéjének, hanem legyetek megtartói, és legyetek cselekvői. Mi hasznod van abból, hogy te keresztjén vagy, kérdezi Jakab levele. Mi haszna van a te családodnak, gyülekezetednek, közösségednek abból, hogy te keresztjén vagy? Jakab levele hirdeti a hit cselekedetek nélkül halott. A hitnek kell, hogy legyen gyümölcs termése, kell, hogy legyen következménye az elolvasott igének, az átadott életeknek. A látszat keresztjénekkel Isten nem tud győzelmet aratni, de akik azt mondják, tudom, és tudjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Isten valóban azon fog munkálkodni az életedbe, drága testvérem, hogy ami ma próba, ami ma fájdalom, az mind-mind a javadra váljék. Higgyük, valljuk, és kérjük Isten megváltó szeretetét, hogy adjon nekünk bölcsességet, Isten szerinti bölcsességet, és hitet a keresztény élethez. Amen. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért, tőled elszakadnom ne hagy semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitvánságokat, szemem elé állíts szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szentelt szenvedésemet, bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egykoron, ragyogjon fel lelked e hitványporon, ama végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram. Lelki próbáinkat, Urunkhoz szeretnénk a te kezedbe letenni, itt a templomban és a rádió mellett is. Urunk, te tudod a mi dolgainkat, ismered próbatételeinket, kísértéseinket. Kérünk, légy nekünk segítségül, adj nekünk bölcsességet, hogy megálljunk a hitbe, és töltsd ki szent lelked ereje által a te szeretetedet a szívünkbe, hogy felmerjük vállalni elköteleződésünket, hogy mi Jézus Krisztust követjük hitáltal. Szeretnénk, Urunk, könyörögni a gyászoló családért, az emlékező szívekért. Urunk, kérünk, hogy légy mellettük ebben az órában is, és ígéreted szerint ne hagyd őket árván, légy vigasztalójuk. Könyörgünk dr. Kádár Zoltán testvérünkért, légy az ő gyógyítója az ő otthonába, légy vele, és te tedd áldottá az otthoni létét a te szereteted által. Könyörgünk, Urunk, azért a 11 éves leány gyermekért, akiért nyáron is könyörögtünk, csontvelő átültetésre vár, steril szobában van. Urunk, kérünk, hogy légy vele ott is. Könyörülj meg rajta és az ő családján, és kérünk, hogy ajándékozz meg őket azzal a hittel, amely reát tekint és tőled várja a gyógyulást. Kérünk, hogy áld meg az orvosokat, áld meg az ápolókat. Könyörgünk, Urunk, minnyájunk életéért, családjainkért, gyülekezeteinkért, minden keresztény emberért, s minden emberért. Könyörgünk, Urunk, áld meg városunkat, annak lakóit, mindenkori vezetőit. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked ereje által hordozd a te népedet itt Miskolc városában is, de egész hazánkba. Urunk, add a te igédnek szabad folyását, hogy élő és ható igéd elérje célját, amiért küldöd. Maradj velünk, Urunk, lelki próbáinkban. Jézus, légy velünk. Jézus Krisztus nevében kérjük imádságunk meghallgatását, Atyánk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, jól tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten.
Most pedig október 23-ára is készülve, énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 272. számú dicséretünk első 4 versét. A 272. dicséretünk így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk Miskolcról, a belvárosi református templomból. Igét hirdetett Bodáné Falucskai Ilona lelkipásztor.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.